Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Köszönjük a kedves hallgatóságot, még van egy szűk órácskánk a Millás reggeliből, ezt próbáljuk majd most nagyon szórakoztatóvá tenni.
Itt nem a is értem, Café 98 hogy már csak egy olyan gyorsan ment az idő.
Nagyon gyorsan elszalad, igen. Egy utasaságban. Itt nagyon gyorsan elszalad, és hogyha home office-szal kezdem a napot, nem adásban és otthon dolgozgatom, akkor rohadt hosszú műsor. Érzetre. Tehát, aha, hogy most van még csak 9, még most jöttök a, nem tudom,
mert akkor csak háttérrádiózol, és igen, nem oda koncentrálsz.
Igen. Uh-huh. Nagyon érdekes itt, meg hát hú, hát úgy elszalad, hogy csak.
Na, köszönjük tehát... az észrevételeket, és nagyon örülünk, hogy többen írtátok, hogy kiváló volt az interjú, Anny, és jó volt, és érdekes volt.
Már majdnem vasutas lett a hallgató, annyira
élveztem. Ez volt a legjobb, hogy annyira élveztem, hogy majdnem vasutas lettem. De hát ugye a helyzet nagyon nehéz. És az is tök jó, hogyha erről szintén tudunk beszélni, és tök jó, hogy... Tehát reméljük, hogy akkor lesz itt valamiféle pozitív változás.
Hát reméljük, igen, de az engem nagyon elkeserített, hogy ez ilyen mesebeszéd a vasúti fuvarozásról, meg annak a fejlesztéséről, hogy ez mennyire fontos, mert én egészen beleéltem magam, hogy itt majd tényleg történik valami, hiszen egy nagyon jó módja a fuvarozásnak, kamionokat lehetne kiváltani, itt hallottunk számokat, hogy ahogy csak az egykocsis fuvarozással mi mennyiségű.
Vannak kezdeményezések, hogy Mati kolléga most... kedvenc kifejezését is ismét ide behozzam, de igen, tehát a uniós szinten is azért több a duma, mint ami konkrét fejlesztés irányába ható lépés. És akkor még a rengeteg brutális vágányzáról nem beszéltünk, azt is kérdeztük volna, hogy majd amikor azoknak vége lesz, akkor legalább valami gyorsulás van, akkor igazából még a versenyképesség tud-e javulni. Szóval rengeteg izgalmas kérdés van, mert most ez is nagyon nagy probléma, hogy nagyon-nagyon lassúvá vált a sok-sok.
Igen.
Vágányzár felújítás, túrás, nem várt és nem várt problémák. Ugye jöttek természeti katasztrófák, amikor fél Ausztria volt lezárva, a fővonal majdnem fél évig, szóval sok érdekesség.
Az M3-as bevezetőről, ha van infótok, legyetek kedvesek, írjátok a 0636 980 980-ra. Egy hallgató korábban fél órával ezelőtt írta, hogy az M3-as bevezető teljesen elesett. Az átlagos 50 perces út most 130 perc körül teljesül, de még messze a vége. Hát, ha javult azóta a helyzet, úgyhogy várjuk az infókat, most pedig egy kis töri óra következik.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Azért is mondtam töri órát, mert negyedik Béla az olyan töri óra. Nem tudom, hányan foglalkoznak negyedik Bélával így a hétköznapokban, de azért ilyen új csata, meg ilyenek azért szerintem megvan mindenkinek. Sokkal több nem biztos, vagy legalábbis egyes szám első személyben én beszéltek erről. Katona Csaba történész viszont majd bővebben fog. Szia, jó reggel!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Olyan hülye néz ki, hogyha valakit fölkérnek, hogy mondjon egy viccet, de Csaba olyan jókat tudsz
neki. És töri órás vicc ráadásul, tehát ezt azért ollózunk ide.
Tegyünk egy kivételt, mert szórakoztatsz adáson kívül. Ezek között olyanok is vannak, amik hát nem nagyon hangozhatnának el nyilván adásban, de most olyat mondtál, ami szerintünk ide pigyezthet, hogy kivételesen kérésre egy viccet, ha lehetne.
Hát ezt a történelem tanárok, a történészek szokták előszeretettel mesélni, aminek a lényege, hogy az ősember fia hazajön az iskolából, az apja elkéri a bizonyítványát, belenéz, és azt mondja, hogy na fiam, lándzsavetésből ötös kaptál, büszke vagyok rád. Bogyószedés 3-as, semmi baj, az úgyis a lányok dolga, barlangrajz 2-es, se baj, az én kezem se volt, ugye szakóca faragás 4-es, majd javul a kezed, micsoda, töriből megbuktál, te kis hülye, de hát azt így sor összesen.
Teljesen jó.
Igen. Na hát így jutunk a negyedik Bélához, ahol azért már van egy kis múlt, ugye ott azért már vaskosabb lenne a történelemkönyv. 755 évvel ezelőtt hunyt el negyedik Béla, a második honalapító, ezért is gondoltuk, hogy egy kicsit felevenítjük az alakját és tetteit.
és érdemes is feleleveníteni, mert ezt a második honalapító jelzőt ezt nem véletlenül érdemelte ki. Ráadásul
de ő több... még nem tudta, hogy ő az.
Ő nem tudta, így van, tehát nem írt ilyen oklevelekbe, hogy én vagyok a második honalapító. Ugye a utókor értelmezés értékeli így az ő alakját, tevékenységét, és nem indokolatlanul. Ja, már csak azért is érdemes vele foglalkozni, mert a legtöbb árpádházi királynak mai szemmel nézve, de talán még akkori szemmel nézve is rendkívül rövid élet adott ott, tehát ilyen 20-30 évesen haltak meg, jellemzően uralkodások rövid volt, néhány kivételt tudunk mondani, ilyen volt mondjuk harmadik Béla, vagy ilyen volt mondjuk Szent István, ami pedig harmadik Bélát illető azért 1235-től 1270-ig a haláláig uralkodott, tehát ez egy hosszú időszak, akárhogy is nézzük.
Már negyedik.
Negyedik, igen, bocsánat, negyedik Béla. Arról nem beszélve, hogy papíron már 1214-ben megkoronázták, tehát akkor még koronázták meg kétszer, jogos a kérdés, kezdjük az elején. 1206-ban született, ugye nagyon pozitív figuraként tartjuk őt számon a magyar történelembe, édesanyját viszont nem, ez meg leginkább Katona József drámájának köszönhető, ez Gertrudis.
Igen.
Ez Gertrudis, akit ugye a előkelők Petúr, illetve Simon Bánnal élen lemészárolnak. Nagy valószínűséggel az akkor néhány éves kisfiú szemtanúja volt az édesanyja halálának. Tehát ez egy elég korai traumatikus élménye lehetett szembesülni azzal, hogy mi történt. Ami bizonyosnak nevezhető.
De hogy miért is?
Tessék?
Miért is mészárolták le? Hogy volt ez?
Politikai ellentétek álltak a háttérben, ugye második András uralkodásával nagyon sokan elégedetlenek voltak, és úgy értelmezte a egyik politikai réteg, hogy igazából ennek az oka az nem más, mint a merániok túlzott jelenléte a magyar udvarba, és ugye a merániaknak ki volt a, úgymond a vezére, hát természetesen Gertrudis királyné. Ugye nagyon nehéz ezt pontosan föltárni, ugye a középkor nagyon szegényes forrásokban, tehát igazából csak ilyen sejtésekkel lehet dolgozni. Egy biztos, ez a fajta erőszakos cselekedet, ez mutatta második András uralmának a megingását, amint hogy az is, hogy a megtorlás is minimális volt, mert ha az emlékezetem nem csak kizárólag Petúr Bánt végezték ki azok közül, akik tevőlegesen részt vettek ebben a merényletben, mégiscsak a királyné haláláról beszélünk. Ezzel együtt is szeretném jelezni, hogy második András megítélése sokkal pozitívabb ma már a történészek korában, mint korábban. Ugye mindig azt mondták róla, hogy hát egy ügyetlen, rossz király volt, aki nem igazán tudta kézben tartani az ország dolgait, eladományozott mindent, meggyengítette a királyi hatalmat.
Mint ahogy mi is így tanultuk volna.
Valami
konkrétan, igen.
De akkor mi változott hirtelen?
Az változott, hogy a történeti források újraértelmezésével, új és újraértékelésével az derül ki, hogy igazából egy elég komoly reálpolitikus volt második András, azért több mint három évtizeden át ő is megtartotta a trónját, ezt nem felejtsük el. Tehát egy ügyetlen, tehetetlen, báburalkodó, az biztos, hogy ennyi ideig nem uralkodik a erőszakkal terhes középkorban. És igazából itt arról van szó, hogy a világváltozásaira igyekezett reflektálni, és egyfajta egyensúlypolitikát teremteni a különféle őt támogató, illetve őt ellenző főúri ligák között. Ugye az, hogy a arisztokrácia megerősödött, a főúrok, a bárók nagyobb hatalomra tettek szert, következésképpen gyengült a királyi hatalom, ez nem rajta múlott, hanem egész egyszerűen a világ változott ebbe az irányba. És ez az, amit egyébként a fia, negyedik Béla nem volt hajlandó tudomásul venni. Erre majd mindjárt rá fogunk térni. Maradjunk annyiban, hogy Béla herceget még gyerekkorában, ugye 6-ba született, 1206-ban, 1214-ben, amikor megkoronázzák, nyilvánvalóan nincs saját politikai akarata a 8 éves kis fiúnak, de teljesen egyértelmű, hogy a András uralmával elégedetlen főurak egy része ellentábort igyekszik képezni, azáltal, hogy a politikáját meg a nézeteit ugye az ifjú hercegnek az udvartartására alapozva, illetve hát akkor már társ királynak az udvartartására alapozva igyekszik megjeleníteni. Azt biztosnak lehet nevezni, hogy egy idő után kialakul egyfajta ellentét apa és fia között. Ugye Béla még hercegként először megkapja a Szlavóniát, ez jellemzően a trónörökösök dukátusa szokott lenni, de egy idő után az édesapja ettől megfosztja és átadja az ifja fiának, Kálmánnak, belőle pedig Erdély hercege lesz. Az messze nem számít egy ilyen fajsúlyú területnek, mint Szlavónia. És a következő lehet...
Vajon mit csinált Béla, hogy így fölbosszantotta a fatart?
Nagyon-nagyon kritikusan szemlélte az édesapjának a politikai tevékenységét. Tehát azért a serdülőben levő fiatalember egy idő után határozott véleményt alakít ki. Ugye nagyon ritkán lehet látni egy középkori uralkodó esetében források hiány, hogy mik a politikai szándékai, programjai. Az ő esetében ez meglehetősen egyértelműen kiderült. A következő a helyzet, hogy úgy ítélte meg, hogy amit az édesapja csinál, második András, az teljes mértékig alássa a királyi tekintét, hiszen mégiscsak mi volt második András politikájának a lényege? Az őt minden oldalról szorongató főúri ligákat igyekezett egyensúlyba tartani különféle adományokkal, vagy gondoljunk a második András féle nevezetes 1222. évi aranybullára. Ehhez képest Béla herceg szeme előtt ott lebegett a nagyapja harmadik Béla abszolút uralma, és ezt akarta volna visszaállítani. Ez a konfliktus apa és fia
között. Érdekes dilemma, igen.
Ez nagyon, mert ugye neki van egy ideája, és nem veszi tudomásul, hogy valószínűleg az az idea, az nem véletlenül múlt el. És ez nem azért van, mert az apja tehetetlen, meg pipogya, hanem egész egyszerűen egy más helyzetbe kell reflektálni a változó körülményekre. 1235-ben jön el az ő ideje. Egyébként a konfliktusokat például ilyesmi is megterhelte, hogy feleségül vette Laszkarisz Teodórát Bizáncból, és egy idő után édesapja közölte vele, hogy el kéne hagynia a feleségét, mert más politikai szándék miatt egy jobb feleségre van szüksége. Na, hát nem olyan könnyű válni a középkorban.
Na, ezt akartam kérdezni, ez mennyire lett volna egyszerű feladat?
Nagyon nem lett volna egyszerű, természetesen a pápa is kifejezte rosszallását, és maga a herceg is szembesegült az édesapjával. Mm-hmm. Tehát, ha jól emlékszem, talán 10 gyermek született ebből a házasságból, egyébként mint Laszkarisz Teodóra, meg a IV. Béla házasságából. Úgyhogy itt is megmutatkozott az a fajta önfejűsége, hogy szembe megy az apai, egyúttal a királyi akarattal. 1235-ben, amikor trónra kerül, ez a fiatal herceg tele van tetvágyal, és meg akarja mutatni azt, hogy ő hogyan képzelje el a királyságot.
Mátos sima váltás volt, tehát a meghalt apja is úgy jött?
Így van. Tehát eljött az az idő, amikor lejárt a ideje második Andrásnak, természetes halállal távozott.
Nem merült föl az apja részéről, hogy másnak adja át a trónt?
Hát az a lépés, amit ott láttunk, ugye, hogy Kálmán herceget, Béla öccsét favorizálja bizonyos értelemben, ez esetleg sejtés szintjén fölmerülhet, de azért konkrétan nem valószínű. Nincs erre utaló dolog.
Okay.
Akárhogy is történik, ő lett az uralkodó, nagyon határozott lépésekkel kezdett. Édesapja feleségét, aki ugye értelemszerűen nem az édesanyja, Esztei Beatrixot, elkergeti az udvarból, és arra hivatkozik, hogy a gyermek, akivel viselős, az nem is második András gyermeke.
Hát ezt ő biztos jól tudta.
Nyilván nem ő tartotta a gyertyát, maradjunk annyiban, hogy ez valószínűleg egy politikai döntés volt. Egyet lehet tudni, hogy igazából az, hogy az Árpádház nem hal ki hamarabb, az végül is ennek köszönhető, nevezetesen ugye Esztei Beatrix szüli meg utószülött István herceget, akinek a fia harmadik András pedig majd Velencei Andrásként ugye az utolsó magyar király lesz az Árpádok sorából.
Aha.
De ez egy másik történet. Ampot fia Dénes Nádort, édesapja egyes számú emberét, az börtönbe zárja és megvakítatja. És még hosszan lehetne sorolni, hogy hány emberrel jár el, ha Kán Gyulát például egyik legnagyobb főúra szintén börtönbe záratja. Tehát csinál egy olyan lépéssorozatot, amit már erdélyi hercegként megtett, nevezetesen visszavon adományokat, az édesapja nagy adományait visszavonja, és csupa-csupa népszerűtlen intézkedés hoz. Képzeljék el a főurok csoportját, akiket ugye András különféle adományokkal kényeztetett, címekkel, rangokkal, birtokokkal. Jön egy fiatal király, ezt az egészet felülvizsgálja, és visszaveszi. Aztán például ilyen rendelkezéseket hozott, hogy helyreállítsa a királyi tekintélyt, hogy elrendelte, hogy nem szabad a jelenlétében ülni, sőt elégettette a főurok székeit. Vagy például rendelkezett arról, hogy mostantól csak írásban szabad hozzáfordulni, tehát ez a személyes direkt kommunikáció, ami nyilván egyébként sem volt annyira jellemző, ez innentől kezdve végképp háttérbe szorult.
Csupa szimpatikus intézkedés, igen. Így az elején.
Igen, tehát igazából egy tekintélyelvű királyságnak a visszaállítására törekszik, ez tényleg a harmadik Béla féle minta, a nagyapai minta. Na, ennek következtében a népszerűség és a támogatottsága az rendkívüli módon megromlott, és jön egy tragikus eseménysor, nevezetesen a tatárjárás. Ugye ezt megelőzően beköltöznek az országba a tatárok elől menekülő nomád kunok, ugye Kötöny király vezetésével. Ez folyamatos társadalmi konfliktusok sorát hozza magával, ugye a kunok egy nomád életmódot folytató népesség. Számukra, hogyha a mezőn látnak mondjuk egy tehenet, akkor azt levadásszák, mert az ott van. Mert ott van, pont.
Csak ez az lehet, hogy valaki...
A letelepedett magyarság viszont ugye már a tulajdonjogra építi fel a társadalmát. Tehát állandó konfliktusok terhelik a kun-magyar együttélés kezdeti szakaszát. Ennek az lesz a vége, hogy aztán a ki tudja, hogy mennyire politikai okokból, vagy mennyire hirtelen felindulásból, de bárhogy is történt, Kötöny királyt a magyar főurak egy csoportja megtámadja és lemészárolja. Ez a vendégbarátságnak egy nagyon súlyos megsértés, negyedébél a szövetségi rendszerének egy fontos oszlopa dől ki Kötöny révén, a kunok pedig megtorlásul, dúlva fosztogatva elhagyják az országot. És akkor megérkeznek a tatárok. De azok a tatárok, akik Julianus barát révén már megüzenték, hogy jönni fognak, Tomaj Dénes Nádor nem tudja föltartani őket a Vereszkei hágónál április 11-én jön a Muhi csata, tragikus veszteségekkel. Ekkor veszti az életét IV. Béla egyik legfontosabb támasza Kálmán herceg, az öccse, akivel egyébként harmonikus viszonyban volt. Kálmán herceg rendkívül bátran harcolt Muhinál, súlyos sebet kapott, el tudott menekülni a csatából, de hát aztán néhány nap vagy néhány héttel később sajnos a seb elfertőződött és a meghalt. IV. Béla pedig nyomában a tatárokkal menekül délre, ugye Trau irányába. A menekülés során családja ugye vele tart, ekkor születik meg a Margit lánya, ugye a későbbi Margit sziget névadója Klissza várában. megpróbál nyugati szövetségeseket szerezni, Harcias Frigyes, Babenberg Frigyes herceg ehelyett hát megzsarolja, és nyugat-magyarországi megyéket szerez meg tőle, tehát kiaknázza az ő szorult helyzetét, ha lehető tényleges segítséget nyújtana. De bárhogy is történik, a tatárok egy idő után elmennek ebből az országból, máig vita folyik arról, hogy mi okozta ezt a megtorpanást.
Igen, ez mi a, igen, mi a tudomány mai állása?
Igazából nem tudjuk. Tehát az a helyzet, hogy a mi szempontunkból mindegy is, a lényeg az, hogy elmentek. Negyedik Béla
pedig... De meglepetésként ért mindenki.
Abszolút, hiszen egy totális sikerrel nyomultak előre. Voltak ilyen viták, hogy új Kánt kellett választani.
Vagy azt hiszem, még mi is így tanultak, hogy meghalt a nagy Kán, és akkor haza kellett menni az új választása. Ez teljesen
logikus megközelítés, csak konkrétan nem tudjuk.
Ja, igen.
Tehát esetleg az is bennem van, hogy egész egyszerűen a Birodalom Akció rádiósza eddig tartott. Tehát egy központból a hadsereget irányítani, hogy az megy előre, folyamatosan mobiltelefonok hiány, egyre nehezebb. Tehát nyilván egy összetett...
És műholdas kapcsolat nélkül.
Hát az nincs, igen. Tehát megképzeljük el, hogyha lett volna egy közös chat, akkor ki mindenki csatlakozik be, esetleg talán még a Pentagon is. Na de... Maradjunk a nyomra, hogy ilyenre még nem állt rendelkezés a mongol hadvezéreknek, hála Istennek teszem hozzá rögtön. Bárhogy is történik, Negyedik Béla számára megadatik a visszatérés, és itt történik meg az a dolog, ami a legnagyobb államférfiak sorába emeli őt. Elképesztően nehéz dolog ugyanis azt mondani, hogy teljesen más úton fogok járni, mint eddig. Tehát ehhez azért kell egy erős tartás és egy erős intelligencia, hogy ezt fel lehessen ismerni, hogy nem volt jó, amit eddig csináltam. Bármennyire szép az eszme, az a gyakorlatban kontraproduktív. Negyedik Béla mindent újra gondol, nyilván egy ilyen erős hatása, mint a tatárjárás, ez viszonylag könnyebb, mintha csak úgy egyik reggel máshogy ébred. De ezzel együtt, hogy mondtam, ez tartás és intelligencia kell. Felülbírálja a politikáját. Innentől kezdve ő is vállalja azt, hogy kiépít maga körül egy hűbéres réteget nagy adományokkal. Tudja, hogy ezeknek az embereknek a hűségére számíthat. Városi jogot adományoz rengeteg településnek, elrendeli a kőfalak építését, várakat épített, kővárakat épített, tapasztalata az, hogy a favárakat a tatárok lerombolják. Esztergomot, ami kővár volt, azt nem bírták lerombolni. Nagy valószínűséggel Buda ekkor költözik a mai Óbuda területéről a budai Várhegyre. A hatalmas fennsíkra, jobban védhető fennsíkra, ahol egyébként vizet is lehet a utak révén szerezni. Betelepít rengeteg telepest, hospészt, átalakul némileg a etnikai szerkezete a Kárpát-medencének, ez akkor még senkit nem érdekel egyébként, ez a később válik hangsúlyossá. Ugye keletről román népelemek húzódnak be, északról szlávok, délről szlávok, rengeteg német hospészt, telepést hoz ide, jellemzően jól képzett iparosokat. Tehát Negyedik Béla tulajdonképpen nem csak a saját politikáját gondolja újra, hanem egy új berendezkedési országot hoz létre, és ez az ország, ez működni látszik, sőt még arra is figyelmet fordít, hogy Bábember Frigyessel lerendezze a adósságát, idézőjelbe adósságát. Ugyanis Negyedik Béla egy valamiben nem volt tehetséges, és sajnos itt is megmutatkozott hadvezetésben. Na, abban nem adott meg neki semmiféle talentum. Bábember Frigyessel szemben elveszti a megfelelő csatát, amit vív ellene, de Bábember Frigyes holtan marad a csatatérem, ezáltal a Bábember ház ki is hal. Innentől kezdve a Stájerország kérdése az a cseh és a magyar királyság között kell, hogy eldőljön. 1260. évi első murmanzai csatában eldől, hogy hát bizony második Ottokár cseh király lesz a győztes, nem pedig nem Negyedik Béla. De ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy egy rendkívül sikeres konszolidációt hajtott végre, de azért, ha megnézzük az uralkodása végét, akkor láthatjuk, hogy mégiscsak történt valami olyan dolog, ami pedig az ő, hát ha nem is a személyes tragédiája, de mindestre egy személyes kudarca volt. Ez pedig a fiának a története. A későbbi ötödik Istváné, aki végigjárja azt az utat, amit az édesapja, a Szlavónia hercege, Erdély hercege, de ennél sokkal többet tud kiharcolni magának, nevezetesen ő Magyarország ifjabb királya lesz. Tehát dukátus, élen a Duxala herceg, az korábban is létezett. Ugye önálló igazgatással, udvartartással az állandó melegágya volt a konfliktusoknak. De az ifjabb királyi cím az itt jelenik meg, tehát Rex Junior, így ebben a Rex Junior Hungárii. És igazából azt lehet látni, hogy István herceg, a trónörökös folyamatos ellentétben van az apjával, állandóan önálló hatalomra tör. Ez fegyveres konfliktusokban is megmutatkozik. Tehát konkrétan apa és fia harcolnak egymás ellen, tehát polgárháború dúlja az országot. Ez egyébként 1267-ben ér véget méghozzá, úgyhogy István fegyverrel érvényesíteni az akaratát az apja ellenében. És innentől kezdve kialakul egy ilyen kettős uralom, ötödik István, mint ifjabb király, senki nem hívja még ötödiknek, természetesen az apját sem negyediknek.
És Béla is lehetett az apja ellen, de azért nem fegyverről, de én nem ment, hogy
valóban neki rongyul. Ilyen súlyossá nem vált a dolog, hát még arra is volt példa, hogy amikor még Bélának állt az ászló, hogy egy bartasági várba húzódott be István a családjával, és ott fenyegették az apja katonája, amikor a hívei végül is felszabadították a várat, tehát forgandó volt a hadi szerencse, de végül is ebből István jött ki jobban. Az István, aki egyébként egy az újra gondolt szövetség jegyében, hiszen a kunok visszatértek Magyarországra 1242 után, Kun lány vett feleségül, és akkor gondoljunk Kun László királyra, uh-huh. ugye, hogy tovább hozzuk a magyar történelmet. De bárhogy is van, amikor meghal Béla, akkor egy stabil országot hagy a fiára, 5. Istvánra, de ennek a stabil országnak a belső viszonyait mégiscsak megrendítette a folyamatos tusakodás, a folyamatos belső konfliktus. Hozzátéve, hogy az utolsó szűk egy évtizedre ez már nem volt jellemző, tehát 67-től egészen 75-ig Béla haláláig azért erről már nem beszélhetünk. Tehát 70-ig Béla haláláig erről már nem beszélhetünk. De mindez azt mutatja meg nekünk, hogy amikor beszélünk egy történelmi szereplőről, akkor nagyon-nagyon könnyű sablonokba gondolkodni a második vonalapító, és közben pedig látjuk, hogy micsoda küzdelmes, keserbes utat járt végig Renyedi Béla, trónörökös korától egészen odáig, hogy a fia ellen kellett fegyvert fognia, ami azt mutatja meg, hogy ez az ember sem volt hibátlan, nem volt tökéletes, egy küszködő, utat kereső, vergődő embert látunk, aki azonban a legfontosabb történeti pillanatban létező legjobb döntés képes volt meghozni, felülbírálva a saját korábbi téves álláspontját, tehát azt gondolom, hogy nem véletlenül hívjuk második honalapítónak, és okkal gondolunk rá teljes tisztelettel.
Világos. Hú, nagyon klassz.
Nagyon szuper volt.
Köszönjük szépen. És hát följöttek ilyen fiatalkori emlékek a Kun leányról, az egy kétes minőségű, ilyen sörös kupakos literes üvegbe dúsztolt hóki bor volt, de hát az egy ilyen tinédzser emlék, ugye a kis pénzűeknek.
A Kunok visszatérő elemei természetesen a magyar történelemnek, hát ugye ne felejtsük el, hogy aztán kiváltságolt népekké váltak, ugye a Jászkonság révén 1745-ben volt a redemció, amikor megváltották a kiváltságaikat, és nekem, hogyha Kun emberre gondolok, akkor mindig Csukás István jelenik meg a lelki szemeim előtt azzal a vágott szemével, aki azt gondolom, hogy nagyon erős hordozója volt a
nagy bajusza.
Köszönöm a figyelmet. És
nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm, és kedves kötelességem elmondani, hogy május 22-én lehet velem találkozni, hogyha valakit érdekel egy provanci vacsora keretében az örömfőzésnél.
Az klassz, jó hangzik, nyeltem egy nagyot, mert rég volt a reggeli.
Már csak beleszóltam az utolsó szóba.
Tehát csak annyi, május 22, provanci vacsora, örömfőzés.
Örömfőzés, ez a lényeg. Okay.
Csaba, még egyszer köszi, szép napot.
Én köszönöm a figyelmet, és tisztelettel emlékezünk az uralkodóra.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na megnézzük, hogyan áll, hogyan nyitott a magyar tőzsde, hogy a tegnap 1%-kal emelkedett, aztán jött egy amerikai korrekció szerűség. Most megnézzük, hogy mit csinál Európa. Kedves Hugo üzletkötő fog ebben segíteni. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon jól mondta, tegnap ugye közel mindenkori csúcson volt a Bux Index, utána pedig visszaszólták, vagy legalábbis esett egy kicsit az árfolyam, de most azért minimális pluszban van, 0,15%-os pluszban van, 149 pontos emelkedésben, 93.206 ponton van jelen pillanatban a Bux Index, de alapvetően vegyesen nyitottak ma a budapesti tőzsdén a vállalatok. De ez kiemelendő az, hogy a 4IG azért a reggeli órában 1,5% feletti emelkedést tudott produkálni, valószínűleg amiatt, mert Jász Igellért külföldön tárgyalt, és emiatt ezt úgy gondolták a befektetők, érdemes lehet megvenni. Jelen pillanatban 1854 forinton van.
Eddig többször is az volt, hogy tárgyalt, és akkor utána jött egy nagy bejelentés, és akkor ezt most már megelőlegezik, hogy hát, ha most is valami ilyesmi lesz, ha jól értem.
Úgy tűnik, befektetők szeretik most a 4IG-t. Emellett azért sok érdekes dolog van, mivel a Richter egy felvásárlást jelentett, meg legalábbis más piacokon is fog próbálkozni, és a befektetők úgy gondolták, hogy ezt is érdemes lehet megvenni. 10.930 forinton van jelen pillanatban, 0,35%-os emelkedésben, relatíve alacsony forgalom mellett.
Itt a 11-es határ az, ami nagyon küszködik, mert többször is nekifutott és lepattant, ugye?
Igen, de közben jöttek olyan célárak is, hogy azért jóval feljebb is lehetne a Richter ilyen téren nézve. Eldől, hogy mikor fog majd eljutni oda. Az OTP jelen pillanatban kis esésben, 0,3%-os esésben 26.610 pont, ugye 26.800-nál is volt a tegnapi nap folyamán. Utána kicsit a befektetők visszaadták, és emiatt is esetett a Bux, azért a forgalom nagyon nagy részét ez viszi. A MOL és a M-Telekom pedig pluszban van, 3000 felett van a MOL, kicsivel alacsonyabban, mint 1%-os emelkedésben, 1710 forinton van a Magyar Telekom, 0,35%-os emelkedésben, de ugyanak hamarosan jön az osztali kifizetése is, amit 100 forint részvényenként, az pedig árfolyamra vetítve azért 6% feletti osztalékot jelent, és ez úgy tetszik tetszik a befektetőknek, vagy legalábbis értékelik.
Uh-huh. Oké. Okay.
Európában is ez a kis plusz a jellemző?
Elég vegyes.
Vagy ott vegyes.
Inkább esnek a DAX, az 23.264 ponton van, 0,34%-os esésben. Francia tőzsde 7700 pont körül van, mínusz 200%-os esésben. A britek pedig emelkedni tudnak, 8600 felett van jelen pillanatban a brit vezető index, közel 35%-os pluszban.
Jó, forint piac.
Mintha megindult volna az erősödő irányba tegnap, le tudja eltörni a 403-as szintet.
Nem tudta letörni, közel volt, attól függ, melyik szolgáltatónak a chartját nézik, valamelyik jelezte azt 403 alatt volt, de a legtöbb azt mutatta, hogy nem. De ugye ez egy nagyon erős szint itt alapvetően pszichológiailag, mert most inkább gyengül a mai nap folyamán, 404 felett van jelen pillanatban a jegyzés, 404 forintot és 30 fillért kell fizetni jelen pillanatban 1 euróért, és 356 forint és 40 fillért 1 dollárért. Egy nagyon szűksávban mozog az elmúlt egy hétben a forint, azért mondhatni plusz-minusz 1 forint a 404-hez tekintve.
Oké, megnézzük, mi lesz ebből. Nagyon köszi a beszámolódat, jó munkát kívánunk.
Köszi szépen.
Szia. Kedves Ugó üzletkötő számolt be nekünk az árakról, a budapesti értéktőzsdéről, Európáról, devizapiacról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Na hát kérem szépen, a Jazz Fest Budapestről fogunk beszélgetni. Bevezetőben érdekességként Johnny Griffin szaxofonosnak a szavai a jazzről, azt mondta egy alkalommal, a jazz olyan emberek által és olyanok számára létrehozott zene, akik úgy döntöttek, hogy a körülmények ellenére jól érzik magukat. Hát most szerintem ilyesmire szükség van, úgyhogy teljesen jó az időzítés.
Van, de 18 napos fesztivál, bármi más? Ez nagyon-nagyon szép.
Igen, ez egy nagyon, nagyon hosszú. Mindjárt meg is nézzük, hogy bonyolódik egy ilyen. Kleb Attila főszervező a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
Na nézzük, nem ez az első, ugye, a Jazz Fest?
Negyedik talán.
Ez a negyedik. Most már.
Aha.
De az első még nem volt 18 napos.
Ez körülbelül az.
Az is olyan, igen, hogy ez rövidebb.
Uh-huh. Ezt eleve így elvesztétek, vagy így szétfesz?
Pár nap.
Szétfeszült a keret, hogy nem tudtátok lejjebb szűkíteni a fellépő körét, vagy hogy alakult ez, hogy ez egy ilyen szép hosszú fesztivál?
Hát az eredeti elképzelés ez volt, hogy egy picit más jellegű fesztivált csináljunk, mint amik a világban zajlanak, vagy akár Magyarországon, hogy egy picit ilyen ernyő fesztivált képzeltünk el, hogy a város különböző helyein, különböző jazzklubjaiban, koncerttermeiben, közterein zajlik a fesztivál, és több napon át. De egyébként a tavaly, ha jól emlékszem, az meg 19 napos volt.
Oh. Nagyon klassz. Hogy kell ezt elképzelni? Nyilván ez, ahogy említetted, ugye több helyszínen valósulhat meg.
Ez így van. Hát mondom, ez egész picike klubokból, mint például tegnap este a Jedermannban volt egy csodálatos koncert, majd utána egy ferdeteges jamelés, ahol koreai, amerikai, magyar zenészek játszottak együtt, tehát fantasztikus élmények vannak, és hát ugyanakkor mellette meg ott vannak a nagy koncerttermekben a nagy, nem azt mondom, hogy gála koncertek, de az a klasszikus értelemben vett nagy színpadi előadások.
Most vagyunk nagyjából a felénél, ugye? Mert hogy...
Hát körülbelül igen.
Aha, úgyhogy tapasztalatokról is tudsz beszélni. Nagyjából majdnem minden nap van koncert valahol, vagy csoportosul inkább a hétvégék irányába?
Nem, minden nap van, minimum egy, de inkább többet volt, köszönöm, hogy talán szombat volt a legerősebb nap, amikor 5 vagy 6 koncert is volt.
Aha.
Plusz még jamelés is.
tudom, ez a legnehezebb, de a már lezajlott koncertek közül ki tudsz emelni egy-kettőt, aki szerinted ugye a legjobb volt, vagy a neked a legemlékezetesebb, aztán nézzük, hogy kik vannak még a csőben, kik jönnek, kik lépnek föl a következő napokban.
Hát nézzel, elég nehéz válaszolni, mert elképesztő élményekben van részünk, de amit különösen kiemelnék, az a közönség. Tehát fantasztikus az idei közönség. Eddig se volt panaszunk soha, de most egyszerűen az első perctől kezdve szinte felrobban a nézőtér minden helyszínen. Ami iszonyatosan nagy élmény, ez nyilván a zenészeknek.
A Millás reggeli folyókon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Elnézést a technikai hibáért. Magámra vállalom maximálisan a felelősséget, hogy véletlenül egy...
Még semmi gond, ez olyan, hogy én csináltam volna, annyira fáradt vagyok. Már
nincs vége.
Abszolút nincs, csak rossz gombot sikerült nyomni, elnézést.
De mindegy, ezt letudtuk, akkor mehet a beszélgetés. Igen. Szóval a közönség nagyszerű.
Szóval a közönség elképesztés, hát ez nyilván a zenészeknek is fantasztikus élmény, és hát a jazzben ez az izgalmas, hogy az egy interaktív műfaj.
De ez mi okozhatja egyébként, hogy ennyire látványos változást az a közönség összetétele, és ennyire...
Nem tudom, keres. Az összetétellel nincsen igazán változás, mert nagyon komoly most már a visszatérő közönségünk, tehát nagyon sokan vannak. Nem tudom, valami van.
Lehet, hogy tényleg Johnny Griffinnek van igaza, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy most tényleg ilyesmire van szükségünk?
Valószínűleg igen.
Aha. A hátralévő napokban kiemelhetünk-e együtteseket vagy szólistákat, akik
illetve még annyit, nevek... hogy milyen szempontok alapján zajlott a kiválasztás, tematika, rengeteg ágaboga irányzata van a jazznek, hogyan zajlott, hogy igen, hogy mégis kik lépnek föl, mi volt a vezető fonal.
Fesztiválnak van egy kurátori csapat a kiváló zenészekből, nemzetközi szinten is elismert zenészekből áll, Lukács Miklós cimbalomművész, Borbély Mihály fúvós hangszeres, Olá Krisztián zongorista, Magyaró Kornél ütőhangszeres, és az idejétől már Gyémánt Bálint gitárművész is. Tehát velük egy ilyen nagy közös ötletelés, ők elsősorban a magyar előadókat fogják össze, megkeresik, kérik fel, hogy kik legyenek a fesztivál fellépői. Én a külföldi részért felelek, meg az egészet fogom össze. És hát mindig az a célunk, hogy sok-sok különleges koncert legyen, hogy ne valamelyik zenekarnak a 129. koncertje legyen a fesztiválon, hanem az az egy emlékezetes. Ilyen volt egyébként tegnap például egy különleges koncert, amit mi Montreux Trio névre neveztünk el. 10 éve volt a Montreux Jazz Fesztivál zongora versenynek a döntőjében 3 magyar fiatal tehetség jutott. Úgyhogy ezt megünnepeltük, hogy 3 zongora volt a színpadon, és egy világsztárokból álló ritmus szekció volt mögöttük.
Aha.
De ugye a jövőről beszéljünk, igen. Hát nagyon-nagyon izgalmas koncertek lesznek. Az egyik, amit én nagyon várok, ami az én szívem csücske, a Wesbjörn Svensson Trio volt annak idején. Sajnos a névadó vezetője elhunyt már egy balesetben, viszont a zenésztársai összehoztak egy olyan koncertet, ahol egy picit újra gondolják a régi nagy slágereket, ez az EST30 című projekt, és azzal nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy el tudtuk hozni, mert ők nem turnéznak, ők csak alkalmanként állnak össze egy-egy felkérésre, és milyenket elfogadták. De muszáj beszélnünk Bres Mihálynak az örömkoncertjéről, aki nem mehetünk el, mert 70 éves idén. Uh-huh. És egy nagy gála estel zárjuk majd a fesztivált, amit vele együtt úgy nevezünk, hogy örömkoncert.
Aha, oké. Szuperül hangzik. Hát nagyon szépen köszönjük, és hát kitartást, egy kicsivel több alvást, és hát igen, hasonló sikereket, illetve visszajelzéseket a közönség részéről, mint amit említettél.
Így van, nagyon szépen köszönöm, és hát a jazz élőben az igaz, úgyhogy gyertek.
Így van, és végig azt elmondhatjuk, ugye, hogy a programról a jazzfestbudapest.hu-n lehet tájékozódni, fellépőkről, időpontokról. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk!
Én is köszönöm.
Szervusz. Szervusz.
Kleb Attila főszervezővel beszélgettünk a Jazz Fest Budapestről.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Na most már igen, a jóján is, igen.
Hallgatói régy egy picit nyomasztani az interjú alanyt, hogy vége. De nem azért nem volt.
Természetesen nem erről volt szó, a fő kérdések hátra voltak, és kíváncsiak voltunk.
Na, Czoller Andi jön még egy körrel. Nem hangod, az nem lesz.
Ő nem.
Ács Gábor nem volt.
Ő nincs itt.
Tényleg nincs itt.
Kicsoda.
Mondja Schmidt Andi, hogy nincs itt a Czoller Andi.
Lazán lett Czoller Eszter.
Nekem meg föl se tört. Én rendszeresen összekeverem.
Lehet, hogy
Andi, fú, Andi.
Igen.
Nem tudom. Tehát,
én már a delete helyett space nyomtam, úgyhogy épp már itt minden... Lehet, hogy lefárasztottuk egymást a végére?
Lehet, is. Lehet. De én már az elején is az voltam, hogy nem jól aludtam a dugult orromban.
Én meg azt hittem, hogy...
Én nem tudom, mire kenjem.
Mitől nem aludtál jól?
Az orrom, nem kapok rendesen levegőt, és többször fölébredtem, sokáig fönn voltam, forrogtam, számoltam, osztottam, szoroztam, úgyhogy...
Az nem jó.
Hát nem. Ja,
de majd holnap, amikor visszatér a friss és üde-ede.
Üde-ede.
Az lesz az igaz.
Igen. Kántor flanel ede.
Veled kér vissza?
Kántor flanel ede, az üde.
Így van, így van.
Üde-ede.
Várjuk nagy szeretettel.
Veled, Gábor?
Nem,
velem.
Én elpályázok egy kicsit. Ja. Ritkán szoktam ilyet csinálni, de most egy-két nap talán.
Én majd jövő héten megyek.
Nagyon helyes.
Csak elvonulásra, a Bakonyba.
Gábor jövő héten,
azt még nem
más egy hétig
eltűnik. Azt még nem kell tudni senkinek.
De majd én mondom. Na jó van.
Búcsúzunk, köszönjük szépen.
Köszi szépen, Laci még egy utolsó dicséretet bedobott, és ígérjük, elolvassuk a LinkedIn-e az írásodat, dicséri a műsort, és köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap akkor tehát még egy ilyet próbálunk fél héttől összehozni. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.